reggeli személy.
A reggeli személy nem más, mint Zalmecznik Péter ügyvéd. Nagyon jó reggelt kívánok
önnek. Jó reggelt köszönjük, kívánok, ilyen, én is köszöntöm a hallgatókat.
Korán felkelt, reméljük nem miattunk. Hát azzal kezdtem fejben is, meg gyakorlatban is, hogy az előzetes letartóztatás intézményéről, ugye a legutóbbi emlékeim szerint volt egy olyan időszak, amikor azt mondták, hogy embertelen dolog valakit évekig ítélet nélkül fogva tartani, ráadásul az előzetes letartóztatás körülményei mások, mint egy mondjuk egy fogház, vagy egy egyéb intézményé, és hogy ezért ezt korlátozni kell, és akkor úgy tűnt, hogy megnyugtatóan rendeződött, ha jól értelmezem, akkor ez a korlátozás, hát, hogy is mondjam, gumi szabály, tehát lehet 3 év, 5 év, éppen meghosszabbítható 1 évvel, 2 évvel, tehát igazából nem sikerült ezt megoldani.
Ugye jelenleg a büntetőeljárási törvény szabályozza, hogy melyek azok a büntetési tétellel fenyegetett bűncselekmények, ahol 1 év lehet a maximum idő, ahol 3 év, illetve ahol 5 év. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a súlyosabb esetekben, és itt most nem csak a rablásról beszélek, hanem költségvetési csalás, nyilván emberölés és ehhez tartozó egyéb súlyos cselekmények, ott bizony 5 év lehet. Megmondom őszintén, én érdemi változást az elmúlt időszakhoz képest nem nagyon észlelek. Azt kell tudni, hogy aki letartóztatásban van, mert hiszen most már nem előzetesnek hívják, hanem sima letartóztatásnak, jelentősége persze nincs a megnevezésnek. Szóval az gyakorlatilag fegyház körülmények között tölti az idejét. Az a legsúlyosabb, így van. És hát ez a rezsim, amit ott tölt, az helyenként változik, hol jobb, hol rosszabb. Ez nyilvánvaló a befogadó büntetésvégrehajtási intézet tisztaságától, poloska mentesítésétől és egyebektől függ. Ágyi poloskáról beszélek, nem arról, amiről a miniszterelnök. Tehát sajnos sok helyen ilyen előfordul, de a modernebb intézetekben ez már, hála jó Istennek, nem kérdés.
Itt hogy működik a kapcsolattartás ebben az időszakban, a családdal vagy fiúkkal?
Egyrészt van telefonálási lehetőség, másrészt havonta egyszer személyes találkozóra is van lehetőség 2 megjelölt hozzátartozó vonatkozásában, ez 1 óra időtartamú, vagy Skype-on is lehet ezt helyettesíteni, nyilván, hogyha nehézségekbe ütközik felutazni, mit a messzebb vidékről Budapestre, az ügyvéddel természetesen bármikor, bármennyit.
Megszületik az ítélet, ugye valószínűleg nem fegyházban, vagy több esetek többségében oda kerül, hogy valami csökken, ott hogy változik ez? Tehát, hogyha valaki már a korrekt büntetését tölti.
Ugye, ha büntetést tölti, akkor természetesen a legenyhébb rezsim a fogház, ezután következik a börtön, és a legsúlyosabb a fegyház. Az új anyagi jogi szabályoknak megfelelően egységes a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége. Régebben 1/3 volt a fogházba, 1/4 a börtönbe és 1/5 a fegyházban, ma már egységesen 1/3. Tehát már akit lehet természetesen feltételes szabadságra bocsátani.
Az 1/3, amivel csökkenthető.
Így van, így van, így van.
Ez érdekes, ez ilyen lazításnak tűnik ebben a szempontból. Miközben úgy tűnt számomra, hogy fontosan szigorodik a BTK minden, akkor ez gyakorlatilag valami lazításnak tűnik.
Egy pici lazításnak felfogható, hiszen a börtön népességi mutatónk az európai országok között bizony nem a legjobb volt, sőt azt is mondanám, hogy dobogós helyen voltunk, és ezt most negatív értelemben mondom természetesen. Túl zsúfoltak a magyar börtönök, sajnos az elhelyezési körülmények a régebbi büntetésvégrehajtási intézetekben azért nem annyira kiválóak, maradjunk ennyibe. Ezzel kapcsolatban ugye volt egy időszak, amin bizonyos emberek fel is háborodtak, hogy különböző fogvatartottak az Uniótól kértek ilyen-olyan kártérítést az elhelyezésük embertelensége, vagy...
Konkrétan a zsúfoltság miatt, illetve nem is az Uniótól kértek kárpótlást, hanem a gyakorlatilag a magyar kormánynak volt kértelem.
Az Uniótól kértek eredetileg, és a magyar állam, hogy kikerülje ezt az uniós megkeresést, ezért inkább vállalta. Na most ugye itt megvan szabva, egy unió szabály, de magyarországi szabály, hogy hány négyzetméternek kell jutni egy emberre, és így tovább. Na most, hogyha ez nincsen meg, akkor kártérítésre lehet jelentkedni, és meg is kapja. Most azért mondanám a hallgatókra, nehogy itt valami millió most, meg én nem tudom, milyen kártérítésekre gondoljanak, szóval szó nincs róla.
Amíg mi itt gürcölünk, ők mindenféle magabban börtönben is pénzt keresnek azzal, hogy bűnöztek.
Igen, hát ez hasonló, hogy mondjam, abszolút hozzá nem értő hozzászólásokat volt szerencsénk hallani az elmúlt időszakban, de ez most picit megváltozott. Hogy jó irányba vagy nem, azt nem tudom.
A zsúfoltság változatlan?
A zsúfoltság változatlan, természetesen, az ugyanúgy változatlan. A letartóztatások száma nem mutat jelentős csökkenő tendenciát, tehát erről nem lehet. Talán egy fél éve vagy háromnegyed éve volt egy kimutatás, hogy melyik vármegyében hány százalékban fogadják el a bíróságok az ügyészség indítványát. Hát több vármegye van, ahol 100% volt ez a szám. Az azt jelenti, hogy akit oda vittek, azt lecsuktak. Én azt gondolom, voltak Budapest ugye, és volt olyan megye is, vármegye is, ahol ez olyan 70% körül volt. Azt mondom, ez egy egészséges arány, tehát arra azért, hogy mondjam, nem kell büszkének lenni, hogy 100%-os.
Ezt a folyamatot csak jelenítsük már meg, hogy mi történik. Tehát rendőrség gyanúsított,
72 óráig az őrizetben lehet az elfogott elkövető, vagy a lehetséges elkövető. Ez alatt a 72 óra alatt közölni kell vele a gyanúsítás, hogy mégis milyen bűncselekménnyel gyanúsítják. 72 óra letelte előtt, mondjuk 48 óra után a rendőrségnek előterjesztést kell tenni az ügyészség felé, hogy indítványozza a nyomozási bíró felé, hogy tartóztassák le. És a 72 óra lejárta előtt ügyészi indítványnak el kell mennie a bíróság felé, és akkor ott ülést tart a bíróság, ahol ha elrendelik, akkor az ugye az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig legfeljebb 30 napig tart. Ez egy személyes részvétellel történő ülés, tehát ott van a delikvens, ott a védő, ott az ügyész, és hát nyilván a bíró. Innentől kezdve a következő lesz, ahol személyes részvétel van, az a 6 hónapos, addig egy ízben a bíróság a papírokból ügyészi indítványra hosszabbít, tehát magyarul nem találkozik a delikvenssel. Uh-huh. És akkor a 6 hónaposon megint, akkor megint 6 hónapig nem találkozik az egyévesen, és így tovább.
Mik az észszerű indokok egy ilyen előzetes letartóztatás esetében? Nyilván a legsúlyosabb bűncselekményeknél érthető a többi.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most laikus szemmel más tartanánk észszerű indoknak, és jogász szemmel is más. Itt sajnos eltér a szakma és a normál közgondolkodás. Ugye az első a szökés elrejtődés veszélye. Nyilván valaki megszökött, elrejtőzött, akkor ez a veszély fönnáll. A következő ilyen lehetőség, bocsánat, még itt mondanám, itt nagyon sokszor hivatkoznak a tárgyi súlyra, hogy hú, nagyon súlyos bűncselekménye. Gyanús, hogy biztos szökne. Több hazai felsőbírósági ítélet kimondta, hogy ez nem elég. Tehát önmagában a tárgyi súly nem elég. Ezt meg kell indokolni valamilyen adattal, hogy miért is akarna, vagy mi támasztja alá ennek a veszélyét. A következő veszély az a eljárás meghiúsítására való törekvés, összebeszélne tettes társakkal, bizonyítékkal. Pontosan. Na most ebből ugye ki kell vennünk a tettestársak összebeszélését, mert ezt már réges-régen még fővárosi bíróság kollégiumaként kimondták, hogy a gyanúsítottak összebeszélhetnek. Tehát ez nem büntetendő dolog. Megbeszélhetik, hogy milyen védekezést adnak elő, hogy terelik el magra gyanút, és így tovább. De nyilvánvaló egy bizonyíték megsemmisítés, egy tanú befolyásolás, az már egy reális veszély lehet. És akkor van még egy veszély, amit szoktak felhívni, ez a bűnismétlés veszélye. Igen. Nyilván, hát nyilván valaki sorozatban követel ilyen cselekményeket, ott ez a kérdés föl sem merül, de ugye úgy szól a törvény, hogy a megkezdett bűncselekményt befejezni, vagy alappal lehet attól tartani, hogy újabb bűncselekményt követne el. Hát ez megint egy ilyen obligált mondat, általában tényekkel nem szokták ezt alátámasztani. Sok védelmi fellebbezés éppen arra utal, hogy a konkrétumok hiányoznak.
Megérzés? Ez egy olyan típusú ember, aki ez újra bűnözni fog? Vagy szóval, bár valamit mellé, azért mellékelni kell indoklásként?
Hát kellene, de sajnos nagyon sokszor ez ilyen obligált, begyakorlott mondatok hangzanak el, tényekkel alá nem támaszva. Most nyilvánvaló dolog, félre ne értse a hallgató, hát egy rablógyilkosnál nincs ilyen kérdés, hogy most hogy is látjuk a jövőt, vagy egy emberölénél, vagy egy sorozat bűnszervezetben elkövetett cselekménynél, mondjuk egy számlagyárnál. Tehát azért vannak olyan cselekmények, ahol ez nyilvánvalóan nem kérdés, de sok esetben találkozunk olyannal is, amikor nem biztos, hogy hosszú ideig ez a helyzet fönnállna. Mármint úgy értem, az a helyzet, amiért le kéne tartóztatni. Arról nem is beszélve, hogy ugye, mint ahogy említettem, ez fegyhát rezsimnek felel meg. Igen. Na most, ha végén véletlenül fölmentik, vagy véletlenül nem szabadságvesztésre ítélik, akkor ugyebár ki fog elszámolni ezzel az idővel, nyilvánvaló.
Ez sok pénz.
Hát nem olyan sok pénz. Felmentésnél kártalanítás jár, hát hogy fogalmazzak finom, fillérek.
Mennyi, egy nap fegyházban töltött nap mennyivel?
Hát ez egy jó kérdés. Ha én tudnám erre, nem tudom.
Jó, nincs szabott árfolyam?
De hogy van. És mindig ezt kérdezem, hogy mit tudom, egy orvos professzornak mennyi a napi leülési díja, meg egy homelessnek mennyi. Uh-huh. Hát ezért nem volna szabad különbséget tenni. Ugye az angol szász jogrendszerben kemény milliós, milliárdos tételekről hallunk nálunk, ezt felejtsük el gyorsan.
De akkor mi múlik, hogy mennyibe számolnak neki mondjuk fél év fegyház felérő előzetes?
Hát ez egy érdekes dolog, hogy mi múlik, ez egy gyakorlatilag egy polgári per keretében bizonyítás kérdése, hogy mitől esett el, mi a nem vagyoni kár.
Automatikusan ilyen. Semmi nem jár?
De nincs egy táblázat, hogyha ennyit kerestem, akkor annyit. Ilyen nincs. Uh-huh. Ilyen nincs.
És olyan sincs, hogy én felmentettek, de fél évet ültem, természetesen akkor nem nekem akkor, kell utána menni.
Hát de az ügyfélnek kell utána menni, kártalanítás iránt pert kell indítani a magyar állammal szemben, és akkor megítélnek valamit, de még egyszer mondom, itt ne horribilis összegre gondoljon a hallgató.
10 000-es, 100 000-es max, tehát nincsenek azok tehát olyan lakást nem vesznek belőle
nem,
az emberek.
Na,
az
nem,
alatt van
nem,
bőven,
nem.
De mondjuk jó, szabad szemmel azért látható összeg, nem arról van szó, de hát igazából senki sem azért ül az előzetesbe, hogy ezzel keressen majd, vagy nem azért van egy hát 8 fős cellába 16 magával, hogy majd de jól fogok keresni ezen.
Biztos.
De hogy tehát hogy a zsúfoltság nem változott, akkor gyakorlatilag a magyar kormány vállalta, hogy folyamatosan dotálja ezt a dolgot, és folyamatosan fizeti ezeket az összegeket.
Gyakorlatilag olyan, most ezzel lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem jó, nyilván védőként én azt mondom, hogy nem jó, hogy olyan szűk paraméterekben lett megszabva, hogy hány négyzetméter, hogy mikor van séta, hogy hányan vannak a cellába, hogy mosdási lehetőség, hogy van, hideg víz, meleg víz, mikor jár, hogy ágyi poloska van-e, és akkor ott most rovartalanítottak, hadd ne soroljam még. Tehát azért vannak problémák, hozzáteszem, hogy a modern, frissen épült büntetésvégrehajtás, mondok két helyet, Veszprém és Tiszalök, ott ilyen probléma nincsen, mert modern, tisztességesen felszerelt, és még véletlenül sem rovaroktól hemzsegnek a cellák. De a régebbiekben van bizony.
Ha jól értem, tehát senkinek se érdeke, hogy ott benn legyenek azok az emberek. Igazából ugye nyilván a delikvensnek nem érdeke, mert ő szeretne szabad lenni. A büntetés végrehajtásnak nem érdeke.
Annak pláne nem érdeke, igen, mert az munka és ellátási kötelezettség. A nyomozóknak néha érdeke, mert ez egy kényelmesebb helyzet, mint idézgetni, aztán vagy jön, vagy nem jön, vagy beteg, vagy nem beteg.
Mert ez az ő feladatuk lenne.
Nyilván. Szóval néha, hogy mondjam, kényelmi szempontot is vélünk felfedezni ebben a történetben. Hogy mondjam,
Jó, ez az indítványozásnál felmerülhet, de az elfogadásnál már nincs kényelmi szempont. Ott mérlegelik, hogy akkor hát, mi legyen.
Igen, igen, csak ahol most térjünk vissza erre a statisztikára, ahol 100-ból 100 a döntés, ott nem mindegy, hogy mi van leírva.
De tehát, mindig mérlegelnek, csak mindig úgy döntenek, éppen, hogy igen.
Igen, igen. Na most erre persze már hallom is az ügyész kollégákat, hogy saját maguk vállát veregetik, hogy milyen ügyesek és milyen okosak, mert olyan jó indítványokat írtak, hogy persze, hogy elfogadta a bíróság. Nem. Ez is egy szempont, természetesen.
Nem tudnak hibázni. Van, én magamon is érzem ezt néha egyébként.
Hát örülök.
De van annyi iróniám, hogy egy kicsit röhögök magamon ilyenkor, és arra gondolok, hogy ennyire hülye csak nem lehetek, hogy elhiszem magamról ezt magamnak. Mindegy, de ez egészen vannak nagyon érdekes ügyek, tehát hogy tényleg végig szaladnék néhányan. Az egyik volt a Bíró Ferenc, ugye az Integritás Hatóságnak az elnöke, ugye, ahol hogy is mondjam, azt látom, és majd a többet is behozunk ebbe a történetbe, de az, mintha az körvonalazódna, hogy azonos súlyú ügyek, azonos megítélésű, azonos súlyú, azonos értékű ügyeknél mégsem azonos a gyakorlat teljes mértékben. Tehát nincs egy ilyen standard, ugye, hogyha én ezt csinálom, akkor ez a következménye, ezt kapom ennyi nap múlva, ez esik a fejemre, azt veszik el, odaülök.
Nincs, két okból sincs. Egyrészt ez még nem a kérdésére válasz. Egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy megfigyelhető gyakorló jogászként, hogy az országban partikuláris jogalkalmazás van, tehát vármegyénként változó szokások, büntetés-kiszabási szempontok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy valaki, most mondok egy egyszerű példát, áfa csaló, jó? Uh-huh. Akkor mit tudom én, 50 millió forint áfacsalásért ugyanannyit kap mondjuk Budapesten, vagy most mondok egy példát, mint Debrecenben. Most nem mondhatnék
mert mást. Nem ugyanannyit kap?
Nem, persze, hogy nem.
De ez nem lehet?
Hát lehetni lehet, hogy ne lehetne. Hát a bíró keze azért szabad, azért áll rendelkezésre egy büntetési tételkeret, hogy a között a súlyosító és a tenyhítő körülmények figyelembevételével olyan büntetés szabjon ki, ami egyrészt arányban áll az elkövetett cselekmény tárgyi súlyával, másrészt az elkövető alanyi bűnösségének fokával. Csak hogy ezt ki hogy méri meg? Hát az egy másik
kérdés.
Igen,
csak hogy ez helyrajzi számos köthető, és kirajzolódik, hogy ott valahogy mindig a felső határ, a másiknál meg mindig az alsó határ, akkor a központban ülnek, azt mondják, hogy valami nem stimmel, és beavatkozik. Ez nem,
nem, nem, nem, nem lehet beavatkozni, ez a bírói függetlenség sérelmét jelenteni, és bár a kúria elnökének vannak ilyen próbálkozásai, hogy majd megregulázza itt a bírókat, én továbbra is úgy gondolom, és amellett lennék, hogy a bírói függetlenség az egy szent dolog, és nem a bíráknak, hanem nekünk, állampolgároknak.
Nyilván, és ezzel tökéletesen egyetértek, de a bírák maguk is látják, hogy vármegyénként változó intenzitású.
Nem látják.
Ja, nem, jó, látják. Jó, akkor
nem, nem látják, ők csak a saját. Én nagyon sok bíró barátomnak mondom, hogy János, vagy Mátyás király módjára járja körbe az országot, mert nekem van szerencsém valamennyi vármegyében ellátni
de
védelmet.
De jó, hogy ügyvédnek.
De jó, igen. Ezt most így is mondhatjuk másik ugye, oldalon.
A vármegyével kapcsolatban csak annyi, hogy lesz tömlőc is?
Nem,
remélem. De annyira illene hozzá vármegye tömlőc, nem?
Igen, jó hangzana, mégis történelmi példa, és hát ha visszakanyarodunk a Hortik országba, tényleg akkor ezt elmondhatjuk, de nem, hát azért ennyire csak nem.
Mondtuk már ezt másra
is. Jó, bízom benne, én ebből a szempontból optimista vagyok, szóval...
A bíró helyhez kötött, míg az ügyvéd járja a nagyvilágot, boldogan fütyűrészve, városról városra utazik.
Boldogan is, meg fütyűrészik is, pontosan ahogy említette, és mérgelődik, hogy ugyanazon, vagy hasonló jellegű cselekményért miért kell az egyik helyen kétszer annyit kapni, mint a másik helyen, és amikor egy ügyfél bejön hozzám, és elmondja, hogy hol folyik az eljárás, akkor néha sopánkodom egy kicsikét, hogy miért abba a vármegyébe.
A bíróknak nincs valami chat csoportjuk, ahol ezt megbeszélik?
Elvileg lenne. A kúriának ilyen jogesetelemző csoportja legutoljára 2017-ben készített egy tényleg egy szakmailag kifogástalan összesítést. Én nem, egészen pontosan nem tudom, hogy van-e ilyen csoport vagy nincs, de hogy kötelező érvényű direktívák nincsenek, az biztos.
Az igen, biztos. Ez jobb is, de hogy mégis azt gondolom, a bírók azért úgy érdekel lehetne, nem tudom, lehet, hogyha már olyan rég lennék bíró, és már unnám, hanem, de mondjuk, ha miskolci bíró lennék, akkor azért néha megnézném, hogy Győrbe ezért mit kapott valaki,
hát,
vagy Szegeden.
Nem hiszem, hogy ezzel foglalkoznak, lehet, ha erről
lehet,
nincs.
Erről nincs. Is.
Ugye a másik, amiért különbözhet az eljárás egy része, Most mondok egy példát, jó? Ugye nyilván az ügyészi indítványtól függ. Ameddig egy miniszterhelyettesnél eszébe nem jutott az ügyészségnek kényszerintézkedés indítványozása akkor, amikor ő az eljárás sikerét meghiúsítani törekedett, akkor egy polgármesternél eszébe jutott. A kettő között színezetbéli különbség van, az egyik kormánypárti, a másik ellenzék.
Vajon tehát melyik az, lehet?
Hát vajon melyik lehet? Sokat gondolkozzunk rajta.
Én szerintem eljutnék a megoldási időbe, 9 óra 30 van, és nem fogják elhinni, de Zamecznik Péter ügyvéd a reggeli személy, a reggeli gyors. Hogy is mondjam, tehát van egy paralell ügy, ami hasonló kondíciókból indult, és más végeredményt eredményezett, hogy nincs előzetesben az, aki elkövette?
Gyakorlatilag igen. Nyilván a bírói megítélés az majd már egyforma lesz, legalábbis reményeim szerint igen.
Nagyon jó lenne.
Én biztos vagyok benne, ismerem a bírót, aki az ügyet tárgyalja, és végtelen korrekt. Most a miniszterhelyettesről beszélek.
Igen.
A másik, a polgármester még nincs tárgyalási szakban, tehát még nem jutottunk el, ott még nyomozási szakban vagyunk, és ott még a központi nyomozó főügyészség nyomozgat. Meglátjuk, hogy mi
lesz. Nyomozgat, ez jó. Feltételezve egyébként, hogy persze történetünk szereplői kitalált személyek, és a harmadik kerület nem létezik, de hogy ennek fényében ott egy picit, mintha hosszúra nyúlna ez a dolog. Tehát nem tudom, hogy úgy nem értem igazából, illetve nem hangzanak el azok a vádak, vagy azok a bizonyítékok nem kerülnek elő, ami alapján azt gondolnám, hogy hát jó, hát igen, addig járt a korsó, vagy stb.
A bizonyítékok, hogy nem kerülnek elő, ez tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy információ hiányra vezethető vissza, hiszen a nyomozás során az ügyészség némely kivételtől eltekintve, amikor kormánypárti sajtónak természetesen szellőztet, máshova meg nem, de nem annyira szolgáltat információkat. Természetesen van terhelő adat a nem létező kerület, nem létező polgármester ellen. Van adat, meg mellette is van adat, meg ilyen is kék, zöld, piros, sárga, tehát mindenféle adat van. Ezt majd a perbíróság fogja nyilvánvalóan értékelni, de az egy másik kérdés, hogy szükség van-e a személyi szabadság ilyen hosszú ideig tartó elvonására? Szerintem nincs. Én mindig meg is fellebezem a meghosszabbító altávozatokat, és hát részletes indoklást nagyon ritkán kapok.
De mi az alapindoklás? A bűnismétlés, hát, vagy az összebeszélés?
Hogy összebeszélnének. Hát persze, hogy lehet, csak ez az ügy már tart, ha emlékszeznek a tisztelt hallgatók, meg ön is, az Anonymous nevezetű ilyen videó előadásra. Hát ez onnantól indult, ez az ügy, ez nem egy mai történet.
Egyáltalán.
Tehát magyarul, aki ott gyanúsított, vagy leendő gyanúsított, vagy potenciális résztvevő, az, ha másból nem, ebből tudhatta, hogy folyik az eljárás. Na most, ha eddig nem próbált meg semmilyen, hogy mondjam, jogellenes cselekedetet végig, se meg nem szökött, se össze nem beszélt, se nem bűnt ismételt, akkor miért hivatkozunk erre? Szóval ezek jó kérdések, de még egyszer mondom, itt sokszor ezekben a határozatokban indoklás nélkül pusztán csak a törvényhelyre való hivatkozást tudom elolvasni.
De elképzelhető az, hogy valakit azért tartanak a 2026-os választásig előzetesbe, hogy lehessen mutogatni egy baloldali polgármestert előzetesbe a 2026-os választásokig. Ez nem elképzelhető, ugye?
Költői a kérdés.
Köszönöm, költői a válasz is rá. Igen, hát mindannyian reménykedj. Még szerencse, hogy kitalált személyekről beszélünk is, igen. A harmadik kerület nem létezik meg, különben gyanús lenne, hogy egy olyan országban élünk, ahol valakit azért tartanak előzetesbe, hogy rá lehessen mutogatni, meg le lehessen fotózni, meg lehet közölni, hogy még mindig előzetesben van valaki. Ami eléggé súlyosan, hogy is mondjam, az én jogbiztonságomat tud meg elbizonytalanítani benne egy picit. És arra gondolnék, hogy úristen, mi van, hogyha megölök valakit, de fideszes vagyok, és mi van, ha megölök valakit, de DK-s?
Hát azért abban reménykedem, hogy a példánál maradva talán egyforma lesz
de
a
hol
eljárás. Ez egy jó kérdés, ez ügye válogatja. Sokszor, ugye mi sokan meg szokták kérdeni tőlem, hogy látok-e politikai befolyást bizonyos ügyekben. Konkrétat nyilván nem lát az ember, mert hát honnan velem nem közölnek ilyesmit, hogy egyébként lenne ilyen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy a politika sose szól bele már a konkrét folyamatba. Elindít egy hógolyót a hegy tetején, és mire a hegy végébe ér, addigra lavina lesz belőle, és aki az útjában van, az mind tarolja. Közben már nem lehet megállítani. Tehát közben, aki olyanokat mond, hogy majd neki ezt intéznek, azt intézek, az nem mond igazat.
Igen, nem kellett mindig letelefonálni, hogy Mészáros Lőrinc nyerje meg a közbeszerzést, mert mindenki tudta a dolgát a láncban.
Ugye erre, és hát nyilván nem csak a jogra vonatkozik, hogy az emberek sokszor néha, vagy a hivatalnokok, vagy a hatósági személyek olyan elvárásoknak is szeretnének megfelelni, amit soha nem fogalmaztak meg. Tehát ez hát a napi életünk részét képezi, azt kell
mondjam. Elébe tenni az elvárásoknak, megpróbálni kitalálni, hogy mit szeretne a gazda.
Igen.
Ennek ellenére mégis azt gondoljuk, hogy, sőt, tapasztaljuk, hogy a bírói kar az a leginkább megtudta a független erőközpontok közül őrizni a függetlenségét. Tehát még mindig azt gondolom, hogy még mindig bízom a bírói karban, és látom is a harcukat, és látom a működésüket, azonban ugye, hát hogy is mondjam, a kiszignálásokkal azért lehetséges, hogy egy picit azért oda lehet nyomulni.
Az a helyzet, hogy maximálisan egyetértek, én nyilvánvalóan a büntetőügyszakos bírák nagy részét ismerem, polgári, közigazgatási kollégákat nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy elsöprő többségük tisztességes, a szakmának élő, a szakma szabályai szerint dolgozó, nem lehet befolyásolni, és tényleg az, hogy hibázunk, hát mindannyian hibázunk ügyekbe, tehát ilyen előfordul az ügyésszel, a bíróval, meg a védővel.
Ezért
is.
Jó, hogy nincs halálbüntetés.
Persze, milyen szerencse. De, hogy mondjam, meg kell, hogy védjem a bíró kollégákat, mert én semmiféle politikai jellegű részlehajlást nem látok. Az, hogy a szignálással, mit tudom én, a kevésbé kvalifikált kollégára szignálok egy ügyet, aki majd úgy is kérdezni fog tőlem, hogy mit is lehet szakmailag lépni, ez lehet, hogy előfordul, erre nekem konkrét tudomásom nincs, de nem tudom kizárni.
Ja, én magam sem rendelkezem erre vonatkozó bizonyítékokkal, csak ezek a rossz érzések mindig kísértenek. De elkezdtem ezt a Bíró Ferenc dolgot, ugye emlékeznek rá, ugye Bíró Ferenc volt az integritás hatóság elnöke, akit azzal gyanúsítottak meg, hogy a felesége jogtalanul jár bevásárolni egy hivatali autóval. Ez egy ilyen nagyon furcsa volt, mert hogy itt nem tudom, több ezer oldalnyi dokumentumot vittek el, ha gondolom, ők szabadlában vannak, tehát nyilván nem.
Igen,
és hogy ez egy ilyen teljesen váratlan volt számomra, egy ilyen teljesen elképesztő dolog volt, hogy nem értettem egészen pontosan az ügy súlyát, nem tudtam összehasonlítani azzal, hogy milyen védői visszhangot kapott, de a másik, aztán a Suha György, ugye, azt szerintem még speciálisabb. Tehát az valami, az nem is tudom, egy rejtőjenői, vagy az igen, tehát az igazi Trebics történetéhez hasonlít leginkább, mert ugye Afrika kutató, diplomata, nem tudom, hogy megbízott, vagy tiszteletbeli nagykövet, vagy valami volt, de ilyen is dolgai voltak. Horn Gyula sajtótitkára, ORFK szóvivője, és akkor a Fidesz kormányzás idején nagykövet, itt akkor gondolom hivatalos nagykövet volt, tehát nem ilyen pop nagykövet, és azt kijelentette, hogy a katonai csádi misszió értelmetlen és felesleges. Nagy hiba volt ez.
Vélhetően, kezdjük az elején, ugye a gépkocsi használattal.
Igen.
Tehát önmagában az, hogyha egy hivatali gépkocsit, ami, hogy mondjam, pántlikázott használat, adott személyhez, adott munkakörhöz és adott időszakhoz, nyilván a munkaidőhez kötött, az nem a feleség, a szerető, a gyerek, a nem tudom én ki, mindenki használatára van bízva, az itt elköltött kilométerek beszomozva az üzemanyagárral és az amortizációval, az bizony egy értéket ad, és a sikkasztásnak hívja a magyar büntetőjog, pont. Hogy miért óhajtottak a Lánci, jó vagy, hogy hívják?
Ő a Bíró Ferenc.
Bíró, volt, bocsánat, bíró. Már Lánci úrra jár az agyam, még az, bíró, az a másik fele. Igen.
Ja.
Jó, tehát, hogy Bíró úrra szemben miért akadtak ki most épp a hatalom felsőbb képviselő, ezt én nem tudom megmondani. Újságíróknak vannak különböző teóriái, hogy vajon miért, meg kinek ment neki, meg kinek nem, erre én nem tudok mit mondani. Na most ez egyik. A másik, a Suha kollégának az ügye, ugye ott, hogy tudják a hallgatók, ott bizonyos diplomáciai mentesség intézése, anyagi ellenszolgáltatás fejében van a gyanútárgya. Uh-huh. Én azt az ügyet részletesebben nem ismerem, az biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú ideje Suha György letartóztatásban van. Hát, hogy miért ezt erre én nem
24 tudom. Áprilisa.
Hát,
például ilyen szóba jöhet, hogy mondjuk olyanok kapnak diplomata útlevelet, akik nem jogosultak rá?
Hát ilyenekről olvastunk azért egyszer, kétszer, háromszor, ugye, ha más nem említsem, Dzsudzsák Balázs.
De ő nem a Suha, ugye nem tőle kapott.
Nem.
Na, ez volt a vicc tárgya. Tehát, hogy ez alapvetően lehet egy ilyen ügy mögött, egy ilyen gyanú.
Lehet. Tehát itt én úgy tudom, hogy ő kvázi intézett, és azért különböző ellenszolgáltatást kért és kapott. Ezt vesztegetésnek hívják egyébként a jognyelvén, de még egyszer mondom, nem ismerem az ügy teljes részleteit, de azt tudom, hogy nagyon régóta van a...
Ha ugyanezt teszi valaki, tehát hogy jogosultság nélkül kiad ilyen útleveleket, de nem kap érte ellenszolgáltatást, az is bűncselekmény?
Az is bűncselekmény, mert hiszen ha a hivatalos személy, akkor hivatali visszaélésnek hívják ezt a történetet. Ha pedig magánszemély, és nyilvánvalóan ezek a papírok nem valósak, mert semmi kiváltására nem alkalmas, akkor csalásnak hívják.
És okirat hamisításnak
hát is, ezt meggondolom. Hát még csak habatortán.
De az már ugye nem akkora. Igen. Nem akkora. De azt hívja, akik ugye le van április, hát több mint egy éve van akkor ezek hát szerint a Lenyige utcai büntetés végrehajtás. Az milyen hely? Az modern?
Lenyige az modern. Nem, az modern. Az modern? Ezt még Dávid Ibolya minisztersége alatt adták át. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként tisztességes, tisztán van tartva. Hát rovar ott is előfordul néha, de vagy legalábbis ilyen ágyi poloska-szerű valami, de ez van, ezzel nehéz mit kezdeni.
Ugye az évekig diplomataként, az érdekes, hogy van egy ilyen, és mindannyian tudjuk, hogy azért, mert egy A dologot követi B dolog, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy B dolog A dologból következik, lehet, hogy csak egy egymás utániságról van szó, de hogyha kijelenti, hogy valaki, hogy a csádi misszió értelmetlen és felesleges, és később nem sokkal letartóztatják, akkor olyan rossz, hogy az mi agyunk ezeket összeköti. Hajlamosak vagyunk ezeket.
Persze, hogy összeköti, mert ugye a hírekre odafigyelő közönség hajlamos arra, főleg akinek agya is van, és gondolkodni is képes, hogy már pedig azért ebből vannak az országban szélszámmal. Jó, én optimista vagyok, bízom benne, hogy sokan vagyunk. Szóval ugye elkezdett ezt a missziót szídni, vagy nem szídni, vagy minősíteni. Na most ne felejtsük el, hogy ki ennek a missziónak az egyik gazdája, ugye a miniszterelnökünknek a fia járogat oda, és ott intéz, amit intéz, fogalmam sincs, hogy mit intéz, nyilvánvalóan. Ugyanakkor az is olvasható volt, hogy mennyi hitelt adunk ennek az országnak, ugye érdekes módon melyik bankunk, nyilván ez sem olyan nagy titok. Na most csak úgy csöndbe is halkan és zárójelbe megjegyzem, és tényleg nem szeretnék demagóg lenni. Szóval nincs itthon mire költeni a pénzt, hogy nekünk a csádi, nem tudom, mit kell segítenünk, hogy ott fejlődjön a bármi.
Harcolni kell az ottani keresztény üldözés ellen.
Hagyjuk ezt a keresztény üldözést, mert ez egy sláger témának néz ki, de mégsem az. Úgyhogy azért olyan mérvű keresztény üldözés nincsen Csádban, amiért nekünk milliárdos hiteleket kellene, hogy mondjam, adni ennek az országnak. Ráadásul hozzáteszem, a visszafizetés reményében adjuk nyilvánvalóan, de ismerve az ottani gazdasági helyzetet, én nem lepődnék meg, ha ez nem nagyon sikerülne.
Legalábbis legjobban hosszú idő alatt.
Vagy hogy igen, vagy nagyon hosszú idő
de
alatt,
ez
igen.
Része lehet annak a stratégiának, a Szijjártó Péter által meghirdetett stratégiának, miszerint, hogy a konfliktusokat a helyben kell kezelni, és akkor nem jönnek ide a menekültek. Tehát ha Csádba pénzt viszünk, akkor ott maradnak a csádiak, örülnek a pénznek, és nem mennek el migránsnak.
Végtelen okos gondolat, csak ehhez az még hozzátartozik, hogy csádi migránsokról egyelőre még nem tudunk.
Még.
Tehát lehet, persze.
De most oda ment a missziónk.
Ott kell kezelni, csak én meg azt mondom, hogy a problémát nem Magyarországnak kell kezelni, hanem a helyi erőknek, mint ahogy, hogy mondjam, nem tudom ön, hogy van vele, de én nem vagyok büszke türk rokonaimra, mert hogy nincsenek. Tehát ilyen isztán országok, hogy Türkmenisztán, meg Dagesztán, meg nem tudom milyen isztán országok, minek nekünk, hát megint biztos azt mondják, hogy demagóg vagyok, de minek nekünk arra fele fordulni, hát azért fordulhatnánk jobb irányba is, mondanám én, és hasznosabb dolgokra tudnánk elkölteni az oda menő pénzeket.
De pontosan, hogy ez a kérdés, tehát mi jobb az országos szépségversenyen pontot szerezni a 28. helyjel, vagy a tököli kis döntőben elsőnek lenni? És mi azt választottuk, mi a tököli kis döntőben a dobogóra akarunk állni?
Ez mind szép és jó, és hajrá, mondanám, csak most végignézve Magyarország történetét, mondjuk a 19. századtól napjainkig nekünk sose sikerült a ló közepére ülni. Mindig valamelyik oldalára sikerült, vagy a jobb oldalára, vagy a bal oldalára, de úgy próbálnánk meg egyszer egy hasonló méretű országhoz képest, mondjuk, mint Hollandia, kereskedni és középen ülni.
De tudom, nem jó a ló?
Ja, hogy nem jó a ló. Hát ez kétségtelen. Ez lehet.
Tehát a problémát az jelenti, mert mi szeretnénk rajta maradni, csak ez egy ilyen hülye, túl keskeny a magyar
nincs
ló.
Nincs hátta a lónak.
Nincs hátta, ez az. Tehát ez a probléma, értem, hogy egy kétdimenziós ló, az olyan, mint a lapkamalac. De hogy tényleg muszáj átesni a túloldalra. De nem is az áteséssel van bajom, hanem hogy azt tényleg tudatosan, ez egy képviselt dolog, hogy mi az isztánok körében királyok vagyunk. Menők vagyunk, akkora GDP-nk, hogy el se tudják képzelni.
Szokták volt mondani, hogy a vakok közt a félszemű is király, ez idáig rendben van, de már hadd ne legyen az a célom, hogy félszemű legyek.
De ha már úgyis félszemű vagyok, akkor meg ne induljak a két szeműek között.
De
ezt nem
meg
fog
nem
menni.
Ismerik be. Hát ezt meg
hát
nem
ez
ismerik
az,
be.
Igen, de hogy azért látjuk azért egy jó ideje, nem hangzik már el Ausztriának bármiféle utolérése, hanem azt akarjuk, hogy Afganisztán tartsuk a hátunk mögött. És ez sikerül.
Jó, csak most gondoljunk bele, és gondolom a hallgatók jelentős többsége felnőtt fejjel érte meg a rendszerváltozásnak nevezett cirkusz, és azért nem véletlen mondom, hogy cirkusz. Ugye az emberek nagy többségét, vagy nem is a nagy több, szinte valamennyi állampolgárt nem készítettek arra föl, hogy ez mivel jár. Ugye, tehát az a szlogen, hogy hónaptól kolbászból lesz itt a kerítés, lehet, hogy ezt sokan ezt várták, de mégsem ez következett be. Az, hogy mindenkit idézőjelben felvilágosítottak, hogy milyen jogaink vannak, ezzel nincsen probléma, csak azt elfelejtették mondani, hogy emellett milyen kötelezettségeink is vannak, amit be kell tartani, például adót kell fizetni, ezt tudom, hogy hülye szokás, de azért ettől még ez egy kötelezettség, és így tovább. Nagyon sok, hogy mondjam, elmaradásunk van a rendszerváltással kapcsolatban, elég, ha csak az ügynök listákra gondolok. Tehát valamit azért lehetett volna lépni, és nem ilyen mismásolni ezt, azt, amazt, mert gyakorlatilag azok a narratívák, amelyek azt megelőzően a szocializmusban is velünk éltek, mintha ma is velünk élnének.
Igen, csak azt nehéz lett volna kommunikálni, azt mondjuk, emberek, jó napot kívánok, ugye mi vagyunk az alabárdosok a várból, szeretnénk bejelenteni a föld gömb alakú. Szóval nem, hogy amikor jönnek, és azt mondjuk, rendszerváltás lesz, és ellentétben azzal, hogy önök azt mondjuk, hogy ez mindenkinek nagyon jó lesz, nem, a társadalom egy részének, ez igenis elég kellemetlen lesz, egy részének tök mindegy, és egy részének meg baromi jó. Egy ilyennel nem lehet eladni egy terméket.
Ez lehet, hogy ilyennel nem lehet eladni, de a fejlődés mégiscsak ez, és gyakorlatilag abból a státuszból, hogy mind egyenlőek vagyunk és egyformák, ebből átléptünk egy másik státuszba, hogy nem vagyunk egyenlőek, nem vagyunk egyformák, az esélyeink sem egyformák, és így tovább, a képességünk se, és hadd ne soroljam, sok mindenben nem vagyunk egyformák, de hát ez az emberi élet velejárója, és amikor rendszerváltásban gondolkodtunk, vagy gondolkodtunk, felszabadultak voltunk, persze, hogy ilyen gondolatok jöttek elő mindenkibe. Én nagyon jól emlékszem, ott voltam a Kossuth téren, amikor Szűrös Mátyás kikiáltotta a köztársaságot. Nem is értettem először, hogy most mi van, tehát népköztársaság helyett elhagyjuk a népet, és akkor vagyunk köztársaság, hogy ez most akkor mennyiben jó, mennyiben nem jó. De voltak elképzeléseim, aztán vagy csalatkoztam benne, vagy nem.
És ezeket az elképzeléseknek egy része valóban, tehát valósággá vált, és én nem is károsztatom emiatt a rendszerváltás két és a kommunikációja nem volt tökéletes, de talán azért, mert ők se tudták, hogy milyen.
Ez odáig rendben van, csak most, hogy mondjam, jelent, hogyha összehasonlítjuk, akkor minthogyha, hogy mondjam, a lakmuszpapír ugyanúgy színeződne el, mintha államszocializmus épülne, mintha központosítás lenne, mint a mindent egy helyen mondanának meg. Na most nem gondolom azt, de lehet, hogy én tévedek, ezt tévedésjogát fenntartom, szóval nem gondolom azt, hogy ez lenne egy egészséges jövőkép.
Mert csak azért sem, mert amit látunk, ez az orosz minta egy-egyben történik koppintása, ablakon kilökés nélkül.
Igen, valóban a nyolcadikról nem estek még ki.
Meg a pincéből se.
Onnan se.
Mert Mihály Mihajlovics ugye már korábban is próbálkozott öngyilkossággal, csak akkor nem találták otthon.
Igen. Hát a Majakovszki, amilyen útlevelem van, lépcsőzetes előadás Hofi részéről, ráírnik.
Istenem, de szép is. Tényleg az útlevelek. Pont ezzel gondolkoztam, hogy igen, hogy azért kicsit vannak különbségek, és hogy az egyik az aknazár a határon. Tehát, hogy az biztos, hogy felmerült ennek a lehetősége, hisz ugye megtörténik egy kiáramlás Magyarországról, de aztán ezt elvetették szerencsére a politikusaink, és amíg valakinek EU-s útlevele van, addig azért nagyon nehéz egy olyan diktatúrát bevezetni, ami tényleg megnyomorítja itt a lelket, mert így azért önkéntesen nyomorodunk meg, én azért maradok itt, mert szórakoztat.
Hát mondanám azt, hogy egészségére, tehát hogy jó szórakozást kívánok. Ugye nem is a régen olvashattuk a hírekbe, hogy egy jobboldali potentát azt mondta, hogy az mind hazáruló, aki elhagyja ezt az országot.
Végleg, aki elmegy és visszajön, az rendben van.
Igen. Na most az a helyzet, hogy a gazdasági kényszer szülte ezt. Tehát nem jó szántukból ment el, én nem tudom, X ember, hanem ott dolgozik, másképp keres, mások a körülmények. Most csak maradjunk egy példánál, és tudom, hogy ez egy példa nem az egészre vetíthető, de egy orvos ismerősöm, aki itthon főorvos volt, tehát szemész főorvos volt, és elment Norvégiába, egy kisvárosba a szemészeti, szemészetnek. Na most, először is kapott lakást, úgy, ahogy van, ingyen a várostól, feleségével együtt, a gyereknek iskola, óvoda ingyen, az STK-ba, az ottani STK-ba, nem tudom a nevét, ott nincs olyan, hogy ezt föl lehet-e írni, vagy nem lehet fölírni, belefér a büdzsébe, nem fér bele a büdzsébe, milyen berendezések állnak rendelkezésre, személyzet is van, hálapénzről szó nincsen, és még hadd ne soroljam, és kiválóan él, és nem ömlik rá az a sok butaság, amit néha ráömlik az emberek.
Miközben mi fizettük az ő képzését, hogy ilyen jó szakorvos legyen.
Igen. És csúnya dolog, most belegondolok.
A babér. Ez a borzasztó, hogy nekem is van orvos ismerősöm, és nekem is van olyan, aki kimegy hétvégére rendelni Angliába, ugye még akkor volt, amikor Brexit előtt, és egy hétvége alatt megkeresi az egész rohadt havi fizetését itthon. Ezek borzalmas dolgok, de még ennél borzalmasabbakat is tudunk. Maradt még 2 percünk, úgyhogy csak egy elméleti kérdés, ha létezne harmadik kerület, és annak létezne egy előzetes belévő polgármestere, mennyi ideig maradhat még ott? Vagy mik a jövő kilátásai?
Hát egy dolog a remény, ami utoljára hal meg, mint tudjuk, természetesen. Én nagyon bízom benne, hogy a 9 hónapos letartóztatás követően enyhébb kényszerintézkedés alá fog kerülni. Ebben bizakodom.
Házi őrizetre gondolok.
Hát most bűnügyi felügyeletnek hívják, de gyakorlatilag
ugyanaz. Igen, ez ugyanaz, amikor az embernek a bokája van.
Annak van egy súlyosabb változata, ez a régi házi őrizet, és van egy enyhébb változata, ez a régi lakhelyelhagyási tilalom.
Zamecsnik Péter ügyvéd, nagyon szépen köszönöm, hogy reggeli személyként bearanyozta ezt a délelőtt előtti időszakot, úgyhogy én a magam részéről azt is mondanám, hogy akkor dasz vidányél.
Ez volt a reggeli gyors kemény Dániel Balogh Kármen, Lantai Miklós Král Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra!
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.